Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal a túladán pedig Chester.
Szia Dani, sziasztok!
Úgy volt eredetileg, hogy Patrikkal vesszük fel az adást, de neki aztán mégse lett jó. Úgyhogy Chester beugrott, sőt volt olyan is, hogy hárman vesszük fel, de mindegy, szóval végül Chesterrel vesszük fel ezt a beígért kérdezz felek adást, és köszönjük szépen a kérdéseiteket, megint jött egy csomó, úgyhogy szerintem igazából mindenféle külön felvezető nélkül bele is vágunk, mert tényleg lesz sok minden, meg sok témát fogunk érinteni, úgyhogy lehet hosszú lesz az adás, de majd meglátjuk. Mindig fel fogom olvasni a kérdést, Chester fog először válaszolni, talán egy-két helyen lehet átveszem gyorsan, hogyha valami olyan van, de így fogunk kezdeni, aztán majd nyilván én is elmondom a véleményemet. Szóval Attila kérdései következnek. Az első az úgy szól, hogy nincs itt az ideje John Harbaugh-t is elszámoltatni, ad egy magas padlót, mint Tomlin, de 2012-es győzelem óta nem tudják átlépni az árnyékukat. McCarthy annó hasonló dolgok miatt került lapátra, hogy nem tud megújulni, egy gyűrű ezzel a kerettel kevés, stb. Talán pont ez a probléma, hogy egyik oldal sem ért igazán, így van idézőjelben mentsége, hogy mindig elviszi a koordinátorait, de ez nem tudom, eddig tolerálható még. Hogy látod ezt, Chester?
Nehéz kérdés, mert én nagyon szeretem Harbaugh-t, és valahol ő is megtestesíti azt a vezetőedzői erényt, hogy nem feltétlen kell neked mindenhez érteni, vagy legalábbis az adott területhez, mint mondjuk Shanahan teszi azt 49ers-nél. Azért az sem kismeló, hogy mindig talál jó koordinátorokat, tehát nem kell kicsinyitni az ő szerepét szerintem ebben a kérdésben. Az viszont egy jogos felvetés, hogy 5 éve van talán ott a Ravens, lehet, hogy az sok, de akkor is nagyon-nagyon régóta is lehet, hogy megérett egy frissítés a vezetőedzői poszton is, amellett, hogy a koordinátorok azért sűrűbben cserélődnek. Én egyelőre nem meneszteném, mert úgy gondolom, hogy azért ez a Ravens, ez azért nem olyan, mint a Steelers, vagy mint anno a Packers volt. Én itt nagyon sok megújulást látok, már csak azért is, hogy bevállaltak egy Lamar Jacksont is anno annak idején, és most ott tartunk, hogy két különböző támadó koordinátorra, két szinte teljesen különböző offenzel lett MVP. Úgyhogy én annyira nem látom tragikusnak a helyzetet, de meg tudom érteni, hogyha a szurkolók már szeretnének gyűrűt is látni Jackson újján, nem csak MVP címeket.
Egyetértek, szerintem sem érdemes igazán elgondolkodni Harbaugh-nak a menesztésé, mert tényleg pont az egyik legnagyobb erőssége, hogy nagyon jól nevezi koordinátorokat, meg jól újul meg azért. Mert amikor jött Lamar, akkor egy full új offense volt, és elég jól működött. Most már látták, hogy annak megvannak a határai. Oké, ezt lehet, hogy egy évvel korábban is megléphették volna, de whatever. De megint egy tök új és egy tök jól működő offense lett. Ráadásul a defense-nél is észrevették, hogy amit Martindale csinál, az kicsit ódivatú most már, vagy már nem felel meg a mai trendeknek, és ott is találtak egy nagyon-nagyon jó utódot, oké. Ez olyan sokáig nem tartott, mert megdonált most főedző lett, de ez így benne van, de azt látjuk, hogy Harbaugh elég jól talál koordinátorokat, és szerintem pont ezért, pont az egyik legnagyobb erősség, és pont ezért nem érdemes őt eltávolítani, vagy szerintem pont ebben jobb mondjuk, mint egy Tomlin, akinek a koordinátor kinevezései azért annyira nem ültek az utóbbi időben. Meglátjuk most Arthur Smith-szel, hogy fog ez működni. Azért ott is lehetünk akár szkeptikusak is, de azért Matt Canadánál nyilván jobb. Szóval szerintem Harbaugh azért amellett, hogy egy magas padot, mint Tomlin, szerintem még többet ad egyébként hozzá. Szóval én mondjuk őt előrébb is helyezném egy ilyen rangsorban, hogyha akarnánk ilyet csinálni, hogy én egyáltalán nem gondolkodnék ilyenben. Akkor a második kérdésre, szintén egy ilyen hasonló gondolkodás. Prescott, mint top irányító, őt is ideje lenne kiúzni erről a listáról, nem? Alapszakaszban lehetnek top számai, de amint jön a playoff, mintha draftolatlan szinte lenne. Persze az edzői sem segítik ki, de ha valójában top 10, akkor illene megnyerni a néhány meccset, mert eddig csak az ellenkezőjére volt példa.
Top micsoda? Mert szerintem nagyon sokan félreértik ezt a Prescott kérdést, mert én úgy értelmezem, hogy nem csak rajtunk, de a külföldi sajton is azt kérdik számon, hogy top 5-ös irányító, mert úgy jön legalábbis ezekben a negatív kommentekből, de senki nem kezeli a top 5-ös irányítónak, de javíts ki, hogyha tévedek. Mm. Tehát mi azt mondjuk, hogy top 10-es, és az szerintem egy teljesen helyén való, valószínűleg inkább a top 10 vége, nincs, nem a top 10 eleje, vagy top 5 eleje, így is fogalmazhatunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából Prescott helyén van kezelve. Oké, valószínűleg jelen ismeretünk szerint nem képes arra, hogy szuperbolt nyerjen, és mondjuk nyerjen 3 meccset a rájátszásban egymás után, de szerintem erre nem csak ő nem képes, hanem a liga nagyon nagy százaléka. Kivétel az a kevés emberke, akiről mind tudjuk, hogy képesek rá. Úgyhogy én annyira nem értem továbbra sem ezt a Prescott utálatot. Nem kell szeretni, senkit nem kell szeretni, de szerintem nincsen ő se túl misztifikálva, se másfélően kezelve. Én kicsit sajnálom emiatt, lehet, hogy ez vált ki ellenszenvet az emberekből, nem tudom, de szerintem te se gondolsz rá másképp.
Annyiban, vagy nem én másképp, annyiban gondolom más, hogy szerintem, hogy azért a többségnek az a véleménye, hogy nem is top 10-es irányító. Én inkább ebben látom, vagy ebben nem értek vele egyet feltétlenül, hogy szerintem az a legtöbben, vagy nagyon sokan őt egyáltalán gondolják top 10-esnek, és inkább egy top 15, vagy inkább azon kívülinek gondolják sokan, vagy legalábbis így jön le.
Aztán lehet, ezek hogy... az emberek mondjanak már 15 jobb irányítót hát nálam, mert kíváncsi lennék.
Igen, nekem is az itt a véleményem, hogy 10 irányítót azért nehéz lenne elé tenni, akik alapszakaszban és rájátszásban is jobbak. Most, hogy ha csak a rájátszásban, ott elég kicsi a mintánk, mert főleg fiatal irányítókról beszélünk, de azért most már, hogy elérünk most tényleg, hogyha Stroud meg akár Love is felér erre a szintre, akkor lehet elérünk arra a szintre, hogy Prescott éppen kicsúszik a top 10-ből. Szerintem még pont benne, nálam egy top 11 van, és utána van egy polc, és a top 11-ben szerintem benne van most, hogy 10., 11., 9., az most már igazából részletkérdés, de hogy azért nehéz lenne 10 olyan irányt mondani, aki alapszakaszban és rájátszásban is jobb nála. Oké, értem a rájátszás problémákat, de tényleg, ahogy mondtad, kevés irányító van, aki sokat letett már a rájátszásban az asztalra, mert nem tudom, 3, 4, 5, tehát nem nagyon azért itt a számuk ezeknek az irányítóknak. Oké, kevesebb esélyük is volt, mint Prescottnak, tehát ez is benne van, vagy van, akinek kevesebb esélye volt, mint Prescottnak, és bele lehet menni, hogy a vereségek mennyire voltak Prescott hibái, van amelyik igen, van amelyik kevésbé, de szerintem a top 10 végén, vagy most 11, top 11-ben nálam, hogyha ilyen így polcozunk nálam, azért mindenképp ott a helye azok miatt, amikre képes, mert amiket tud csinálni. Lehet, hogy ez nem elég egy Super Bowlhoz, de azért jelenlegi ismereteink alapján nagyjából 3 irányító elég a Super Bowlhoz, vagy tehát, hogyha történelmet nézzük, akkor 3 irányító volt, aki meg tudta nyerni az aktívak közül, hogyha hol számolok, de most lehet, hogy rosszul számolok, hogy Mahomes,
és azért Rodgersnek is azt elhozták a végén, hogy azért elmaradnak azok a nagy rájátszás győzelmek, meg stb. De igen, ezt most nyilván, felhozzák.
Persze, igen, most nyilván Burrow eljutott Super Bowl-ig ellen konferencia döntőkig, ezek nyilván jobb eredmények, mint amit Prescott fel tudom mutatni, tehát hogy nyilván nem is akarom eléjük helyezni, meg senki sem szerintem, csak hogy azért nagyon sok olyan irányító sincs, aki tényleg láttuk, hogy jobbra képes. Harmadik kérdés Attilának, hogy gondolkodtunk-e olyan anyagban, hogy jobban megértsék sokan azokat a dolgokat, amiket mi is magas szinten képviselünk. Gondolok itt olyan alap dolgokról indulva, hogy hogy vannak, mi ez a slant, mi a mesh koncepció, stb. Igazából az ötlet jó, most erre bocsánat, én válaszolok, mert ez szerintem inkább engem érint elsősorban. Szóval az ötlet tök jó, csak ha gondolkodnak is, mert a kapacitások egyébként van rá, szóval az egy is elég fullon vagyunk a cikkekkel, meg podcastekkel, szóval azért még egy ilyen extra ekkora projektet felvenni, azért ez elég sok energiánkba tenne, ami jelenleg nincsen, úgyhogy
ilyen szempontból. Van egy csomó playbook cikk régebbről, igen, többek között az útvonalakról is. Igen. Oké, hogy a képanyag az valószínűleg nincsen benne a hekkelés
miatt. Valamint nincsen, igen. Jó, hát értem a kérdést, hogy tényleg olyan videók, meg oktatóanyag jelleggel, meg felépített tematikával, stb. Hát ez tök jó lenne egy ilyen projektet összerakni, csak hát ez tényleg azért elég sok idő, meg hát ha úgy nézzük, akkor pénzkérdés is, és azért ezek nem állnak annyira azért rendelkezésre, amíg van a mindennapi tevékenység, mert hogy egy ilyen választók erre sajnos jelenleg adni. De amúgy ez tök jó, meg minden, tehát amúgy jó cucc, meg ilyen azért a playbook cikkekkel próbálunk is azért ebbe az irányba valamennyire haladni. Nyáron egy kicsit talán több idő van erre, amikor meg alapvetően kevesebben olvasnak, ami nyilván nem egy ideális párosítás, de hogy igen, nyilván azért valamilyen szinten van ilyen törekvésünk ezekkel a playbook cikkekkel, meg tavaly két éve nyáron elkezdtem ezeket a egyes koncepciók bemutatását részletesen, most valamennyit tudok vele haladni évente, de hogy nyilván azért nem tudok itt 20-at legyártani, úgyhogy gyűlnek ezek, de igen, azért ilyen komolyabb oktatóanyag jelleggel azért ez nem egy egyszerű projekt lenne, vagy nem lenne egy egyszerű projekt. Andrés kérdései következnek. Hogyan erősítenénk a Chargers helyében a free agency-n és a drafton? Írtam erre ugye egy free agency kitekintő cikket, azt már azután, miután jött a kérdés, szóval nyilván ennek az időszerűsége meg volt. Az én véleményem abban megvan, Chester, ahogy látod.
Még nem olvastam el, szóval lehet, hogy most lesznek átfedések. Én, hogy őszinte legyek, én ledózerolnám most így a cap szituációt és a netces cap helyzetű játékosokat. Tehát Mackett és Williams-et egyértelműen kivágnám, de én még elgondolkoznék Bózán és Kinyan ellen is, hogy őszinte legyek. Ellenen lehet, hogy a cut nem, de hogy nem nyúlnék az a szerződéshez, az biztos, mert nem biztos, hogy egy 32 éves, közel 33 éves játékossal akarnék még hosszabb távú szerződést csinálni. Ugye Telescónak meg volt kötve a keze, pontosan módosította ezeket a szerződéseket, azért lett az, hogy ennek a négy játékosnak valami 140 millió, vagy mennyi cap-je van 2024-ben, ami nem egészséges, úgyhogy mellette van egy Herbert is. Uh-huh. Szóval én ezt mind ledózerolnám, és inkább elkezdeném most a jövőt építeni azzal, hogy mondjuk Slatert és Asante Samuel Jr.-t azt mindenképp új szerződéssel magamhoz láncolnám, és akkor, hogyha belefér, akkor még esetleg egy nagyobb nevet free agency-ről, ha nem, akkor feltölteni a rostert, és ráfeküdni a draftra. Tehát én biztos, hogy nem vinná volnék most, mert kicsit fura most ugye Harbaugh kapcsán, ugye felmerült valakiben, nem tudom, a chatbe beszéltük, hogy lehet ott is egy hard reset, de hát Harbaugh-t nem azért hozták, hogy ő most a nulláról építkezzen. Viszont ezt a kepet, ezt rendbe kell tenni azért, hogy tudjanak jövőre érdemben erősíteni.
Igen, mellett a teljes újjáépülés miatt egyébként, vagy mellett egyébként lenne érv, meg nem is lenne logikát, hogy ha négy nagy játékost, akkor offoljuk. De igen, azért Harbaugh-nak az érkezés valószínűleg ez ellen szól, de igen, Winnow szerintem se lehet. Én azt mondtam, hogy egy átmeneti megoldás lesz szerintem, meg valószínűleg ezt is csinálnám, hogy a két elkapóból egyet, meg a két perszesebb egyet kivágnék, vagy elcserélnék, ha tudom, ez nem egyszerű. Vagy...
Hát cserélni azért nem. Bózát lehet, hogy el lehet cserélni.
Hát igen, ez nagy kérdés, hogy kiért mit kapnának, tehát hogy igen, főleg ilyen szerződésekkel. Szóval az nagyon egyszer. De Kinen Ellennek azt hiszem írtam egy hosszabbítást talán a cikkben, már most már nem is vagyok ebbe teljesen biztos, de nyilván nem hosszú távút, hanem még egy-két évre talán még benne van. Amúgy meg emiatt, az egész helyzet miatt nagyon szar a cap, nem nagyon lehet sok erősítést végrehajtani. Ilyen budget játékosokba gondolkodtam, hogy Blake Cashman a linebackerekhez, Daquan Jones a védőfalba, a Chidobe Awuzie, cornerekhez, és akkor az offense-t meg a draftról. Én ebbe gondolkodtam náluk. Ez egy per 5, azt hiszem, hogy elég erős visszacsere lehetőség náluk, tehát hogyha valaki oda fel akarna jönni, akkor szerintem a Chargers az mindenképp hajlandó lenne lefelé mozogni, hanem akkor ott valószínűleg egy Jolt, vagy egy ugye, tackle, vagy az egyik elkapó jöhet. Esetleg mondják a Titan Bowers, meg a cornerback terén állandó, de szerintem azok inkább visszacserével lehetnek opciók. Ja, szóval tackle, elkapó, center mindenképp meg kéne oldani a draftról első három körben, ami nem egy egyszerű feladat nyilván, de én alapvetően ilyen irányba mozognék a Chargers helyében. Szintén ilyen obszidens csapatos kérdés, kidraftolnánk a Patriots helyében 1/3-on, ha Williams és May kiment az első két helyen. Ha Marvin Harrison draftolnánk, akkor hogyan oldanánk meg a QB kérdést? Például 2/3-os pick Fieldsért.
Így. Pontosan így. Beszéltünk már erről a chatünkben is, Discordon is voltak már erről viták, meg valószínűleg lesznek is még. Én Danielsen nem vagyok olyan magasan, hogy kihagyjak olyan prospekteket, mint akár Harrison, akár Alt. Nekem mind a kettő generációs tehetség, és messze a többiek felett van, pedig mind a két poszton elég impozáns játékosok várnak ránk majd áprilisban, de én őket nem hagynám ki egy olyan irányítóért, akiben nem vagyok maradéktalanul szerelmes.
Mm-hmm. Igen, ez a nehéz kérdés, mert most hétvégén kezdtem el a draftra készülni, úgyhogy írok scouting reportot magamnak. Előre is vettem kicsit Danielst, hogy komplettebb képen legyen róla, meg erről az egész döntésről. Nagyon nehéz Danielsnek a evaluation-je szerintem, mert sok dolgot lehet szeretni. Van pár nagyon nagy kérdőjel, és nagyon nehéz megmondanom, hogy ebből hogyan fog kijönni a dolog. Egy vákumban nem lenne bajom azzal, hogy őt elviszik 1/3-ra, az de Harrisonról nehéz lemondani, tehát ez a helyzet. Nekem volt annyira nem kérdés ebben a döntésben, úgy igazából. Szóval szerintem ez egy Harrison vs. Daniels kérdés, és nyilván egy vákumban Harrison a jobb játékos, meg a jobb prospect, meg a biztosabb prospect, csak nem tudom, hogy oldják meg az irányítót, mert nem tudom, a 2/3-os Fields pick az most mennyire megoldás.
Hát most nézd, melyik a jobb, hogyha elviszed Danielst 1/3-ra, és mondjuk a 2/3-mal húz egy elkapót, aki ott van, elviszed 1/3-ra Marvin Harrisont, és 2/3-ra Fieldset. Nekem az utóbbi jobban tetszik.
Hát nyilván most attól függ, hogy mit gondol az ember Fieldsről, meg Danielstről, szóval nyilván ez sokat nyom alatba. Nem tudom, hogy Fieldsből hosszú távon lesz igazán jó játékos, Danielstből legalább lehet.
De. Jó, de én Danielsből sem nézem ki, hogy hosszú távon az lesz, de ez már szemlélő.
Igen. Nehéz, tehát hogy rövid távon Fields egy korrekt opció, szerintem, csak a Patriotsok nem ebben rövid távon kell gondolkodnia, szóval ezért sem gondolom ezt egy maradéktalanul jó megoldásnak, ezt a dolgot.
Ha nem 1/3 lenne, semmi bajom nem lenne vele. Ja, 1/10 kihúznák, azt mondom, hogy csinálják, hát hajrá.
Nekem igazából 1/5 se lenne, tehát most, hogyha nem kéne Harrisonben hagyni, hanem gyakorlatilag, sőt igazából, hogyha 1/4 lehúznának, és Cardinals elvinne 3-ra Harrisont, én ott mindenképpen Danielst húznám a Patriots helyében 1/4. Igen, Harrisont azért nehéz kihagyni. Harmadik kérdése Andrisnak, hogy a Steelers helyében hogyan orvosolnánk a QB helyzetet.
Azt ki se írtam magamnak, ezzel átsiklottam. Lehet, hogy ezért, mert nem éppen a legegyszerűbb kérdés. Nagyon sok ilyen irányítós kérdésben sajnos, hogy nem ugyanazokat a neveket tudjuk pörgetni. Cousins, Fields, esetleg nagyon-nagyon esetleg Tannehill.
Nem. Én ott az Arthur Smith Connection ott megvan.
Igen.
Tannehillhez.
Jó, csak nem biztos, hogy egy Tannehillel akarod ezt
nem, szerintem.
Ugye Arthur Smith-hez én például Fieldset jobban elnézném. Stílusra szerintem tudna vele mit alkotni, annak ellenére, hogy 3 évig kutyáztam őt kb. A Falconsnál.
Az a baj, hogy én is tök jónak gondolnám, hogy futkározós iránytól Arthur Smith mellé, ez tök jól hangzik, csak nem akarta behúzni Fieldset, amikor lehetett a drafton, ezért azt gondolom, hogy nem nagyon akarja majd most se. De ez csak egy ilyen...
Csak aztán majd meglátja, hogy futkározik Rudolf meg Pikit, és lehet meggondolja magát.
Lehet. Én amúgy Kazinszal oldanám meg a helyükben, mert szerintem az offense alapjai tök jók, tehát van egy elég jó támadó fal, most nem elit, de hogy van két-három helyen legalább, ami nagyon biztos, van azért egy kérdője persze. A skill pozíciós nagyon, az sor az nagyon jó, szerintem az top 5 körüli a ligában, de mindenképp top 10-es. És hogyha most beraknak egy Cousins-t ide, az egy elég jó szituáció, és Arthur Smith az ilyen stílusú irányítókkal azért elég jól tevékenykedett, lásd Tannehill, amikor még jobb játékos volt. Szóval szerintem egy tök jó dolog lenne, csak nem tudom, hogy sőt valószínűleg tartom, hogy a Steelers nem akar belemenni egy Cousins licitbe, mert nem erről ismertek, meg nem arról ismertek, hogy a második évbe garantált adnak, és Cousinsnak meg elég valószínű, hogy arra szüksége lenne. Úgyhogy...
Pont azt akartam mondani, hogy Mr. Garantáltnak, nem a Steelers lesz szerintem.
Igen.
Igen.
Szóval én Cousinszal próbálnám megoldani, de azt gondolom, hogy a Steelers nem bele fogja majd. Úgyhogy nekem ez a tippem, jóslatom, ilyesmi.
És ha most arra szűkítjük le, bocsánat, csak hogy Rudolf és Pikit. Mert...
Hát az lehet, de fú, hát hogyha így mennek neki a következő szezonnak, akkor az komolyan beállítan.
Kivérő baleset.
De tényleg, hogyha...
De meg van rá az esély.
Tudom, és most mondták is, hogy volt ilyen riport, hogy oké, nyilván most a riportoknak ki tudja mennyire lehet hinni, mert a fele igaz, a fele nem, vagy akármilyen másik arányban is lehet igazából, de hogy volt ilyen riport, hogy nem akarnak külsőt, hanem majd Pikett meg Rudolf, hát mondom, azért az szomorú lenne, hogyha ez lenne a terv jövőre, mert az tényleg katasztrófa lenne megint. Krisz kérdései jönnek. Az utóbbi időben nem érzitek azt, hogy egyre kevésbé fontos a scoutok szerepe? Látva azt, hogy mennyi nagy név kerül ki hátsó körökből, illetve mennyi top tehetség lesz bászt, főleg az irányítók között. Hogy mentek félre ennyire pikkek, mint Zach Wilson, aki szupersztárként vártunk, miközben Pördik, Amon-Ra, Saint Brown-ok és társaik jönnek második, harmadik napokról.
Szeretnéd kezdeni, vagy mondjam én?
Kezdhetem, ha gondolod.
Mondjad csak.
Igazából nekem itt az egész véleményem, hogy amúgy, most ez oké, ez pár példa, de hogy azért nagy részt, ha megnézzük az összes pikket, akkor nyilván az első körben van a legjobb találati arány, és a hátsó körben a legrosszabb. Most oké, minden évben vannak Amon-Ra, Saint Brown-ok, meg Pukanakuák, meg Pördik azért nem, de amik elkopók azért mindig vannak a hátsó körökből, akik egy-egybe válik, de szerintem, ha megnézzük, alig van tényleg találat azért, olyan szintű találat, hogy top-top játékos a hátsó körökben, és nem is ez az elvárás, csak hogy szerintem nem is ez a, nem is történik ez jelenleg, úgyhogy kicsit ilyen elutasító vagyok a kérdéssel, amit nem szeretek csinálni, de hogy szerintem ez így annyira nem fedi a valóságot.
Én azt mondom, hogy én szerintem sokan félreértelmezik magát a játékos megfigyelő szerepét, feladatát, munkakörét, tök mindegy, nevezzük, hogy akarjuk. Én sokkal inkább mondanám valami oknyomozónak. Mert én úgy gondolom, hogy egy játékos figyelőnek nem feltétlen az a dolga, hogy ő lemegy egy, nem tudom, amerikai kisvárosba, ott meglátja a kis egyetemi göcsörtös pályán focizó játékosokat, és azt mondja, hogy na ez, ebből lesz a következő Pro Bowler elkapom. Szerintem nem ez a scout dolga, és nem a scoutokon kérném számon azt, hogy nem válik be egy Zach Wilson, vagy nem válnak be egy ilyen magas százalékban a harmadik napos játékosok, mert szerintem egy scoutnak az a dolga, hogy kiderítse minden olyan dolgot, amit a pályán nem látunk. Legyen az mondjuk a háttér, legyen az sérülések, hogy viselkedik a csapattársaival, milyen vélemények vannak róla, stb. Én sokkal inkább ezt tartom fontosnak egy scoutban, mint sem azt, hogy azért profi emberek dolgoznak ezekben az organizációkban, szóval szerintem azt nem kell senkinek bemutatni, hogy mit kell nézni egy játékosba, vagy mit nem, mert most levetítek 10 különböző franchise-tól érkező embernek egy tépet valamelyik játékos, szóval mindegyik tudja meg tudja mondani, hogy tetszik-e, nem tetszik.
Meg tudja, de szerintem azért ott is vannak ellenkező vélemények bőven.
Az egy másik dolog, tehát az egy teljesen másik dolog, viszont én azt gondolom, hogy itt inkább azon van a nagy hangsúly, hogy kiderítsen olyan dolgokat, amiket mondjuk az edzők nem tudnak, és ez csak úgy tudja megoldani, hogyha kicsit így utána megy a dolgoknak. Egyébként vicces, mert pont 2 vagy 3 hete feldobta a YouTube, amikor Telesco kielemezte a draft day-t. Nem tudom, láttad azt a videót?
Nem láttam.
Vagy a GQ csinálta vele, vagy maga a Chargers oldalán látta, nem tudom, de így bedobta ajánlásokba, és már korábban láttam. És ugye ott is kielemzi ugye a nagy draftnapi cserét, meg ilyenek, természetesen jól azt ikázza, hogy hogy lehet ilyen kis draftboldal dolgozni, hogy mit tudom én mi. De ugye az volt az érdekes, hogy amit ott ilyen filmes klisének gondoltuk, ugye, hogy az irányítónak nem ment el senki a szülinapjára, meg ilyenek, hogy mi mind röhögünk rajta, meg hasonlók, ott Telesco azt mondta, hogy ezek amúgy kurva jó infók. Tehát nem is gondolnánk, hogy ezek milyenek, és ő mondta azt, ebben a, nem tudom, negyed órás, 20 perces videóban, hogy a scoutoknak igazából ők tényleg ilyen magánnyomozók. Neki ki kell deríteni ilyen dolgokat, mert erre egy chief scoutnak, vagy a front office tagoknak nincs ideje.
Igen, ez egy nagyon fontos és kevésbé ismert része a scoutok dolgának, ugye kis background info, hogy hogy néz ki itt a grédelés, meg hogy alakulnak ki a boardok, ugye van egy csomó scoutja egy csapatnak, jó esetben, hogyha van pénzük, és nem a Bengalsról van szó, mert most komolyra fordítva. Szóval, hogy társítva vagy egy ha te vagy a scout, akkor társítva vagy egy területhez, mondjuk keleti part. Nyilván ne kicsit konkrétabban, de hogy mit tudom, van 5-6 terület talán, vagy nem tudom pontosan mennyi, hogy osztják fel a csapatok, nyilván ott is azért erőforrástól függ, és akkor ott nézel gyakorlatilag minden játékost is van, emellé egy posztod is, hogy mit tudom én, te vagy az elkapókért felelős, akkor te megnézed az egész országban az elkapókat. És akkor mind a kettet ezekre adsz te egy grédet, és akkor egy játékosra egyébként összejön vagy 8-10 gréd, mert aztán bejön még a pozíciós edzője, meg a koordinátor, meg aztán a GM, meg mit tudom én, hogy összejött akár, hogyha nagyobb létszámú csapatban, nagyobb létszámú departmentről van, akkor összejött akár 8-10 gréd is egy játékoshoz, és akkor arról nyilván, hogyha mindenkinek nagyjából egyezik, akkor tök jó. Amikor nem, akkor azért abból érdekes dolgok vannak, de hogy amúgy így jön ki egy játékosnak az értékelése, nyilván van egy csomó beszélgetés emellé, de hogy amúgy így ez az alapja az egész scouting folyamatnak, gondoltam, az egy érdekes infó lehet még erről. Nem tudom, beszéltünk-e már bármikor.
Meg egyébként még annyit hozzátennék, aztán várhatunk témát, ugyanennél a Telesco-s videónál maradva, hogy ugye, már szobat költek ezek a harmadik napos játékosok, meg ilyenek. Ott Telesco azt mondta, hogy ott ő vakon bízik a scoutjaiba. Ő nem néz meg róluk annyi videót. Tehát ebből a szempontból igenis...
Igen, ez azért változik csapatonként.
Igen. De egy kicsit akkor így megcáfolom magam, hogy azért mégis a scout felelőssége, hogy kit választasz, kit nem, hogyha ennyire hatalma van. De hogyha a kérdésre is válaszolunk, szerintem egyáltalán nem kevésbé fontos a scoutok szerepe, sőt.
Igen, meg egyébként pont azért lenne fontos, nem, hogy a hátsó körben is találjanak ilyen gyöngyszemeket, tehát inkább ez lenne a logikám, hogy ott azért kevesebb az info, meg kevesebb a felvétel, meg a első körös prospektekről azért mi is fel tudunk egész jól készülni. Nyilván nem olyan szinten pontosan, mint az NFL csapatok, de hogy azért elég jól, meg a média is elég jól, meg nem véletlen, hogy a konszenzus board az elég jól draftol úgy összességében, hogy elég jól szokott működni a rendesen NFL drafthoz képest, szóval nyilván ezek nem véletlenek, de persze tehát a hátsó körökben meg pont nagyobb szerepelt a scoutoknak, mert arra nyilván a general managernek is kevesebb ideje van, kevesebb kapacitása van, nyilván ez is változik, hogy éppen milyen a general manager, milyen fókuszú, milyen beállítottság, hogy egy cap gururól van szó, mit tudom, hogy Harvey Roseman, nyilván nem fogja megnézni a 6. körös játékosokat, hanem hagyatkozik a scouting department főnökére, vagy a player scouting directorra, vagy tudom, hogy hívják már azt így hirtelen, és akkor majd ugye döntik a dolgokat, meg behívták ugye őket interjúra, ott is találkoznak velük akár 2-3-szor, mert ezek is elég fontos mérföldkövek náluk.
Még zárszónak annyit mondanék, hogy igazából az edzők dolga kihozni valakiből a tehetséget, nem a scouté.
Hát nyilván sose tudjuk meg, hogy amúgy is rossz játékos lett volna, vagy az edző nem hozta ki belőle a maximumot, szóval ez egy nehéz kérdés azért, hogy ez mikor, mi a valós tényállás, vagy az is így hangzik, de mikor melyik az igazság, mert persze valamikor tökre az edzőkön múlik, valamikor meg a játékos amúgy is basztett volna valószínűleg bárhová kerül, szóval ezt azért ez nehéz megmondani. Következő kérdése Krisznek. Miért van az, hogy az elkapásnál, amikor az elkapó elkapja 30 yardoson, de ahogy leteszi a lábát, hátulról visszanyomják néhány yardot, akkor az elkapás ráadásul a 30 yardoson mehet tovább. Tehát akkor az elkapás ráadásul a 30 yardoson mehetnek tovább, még hogyha azonnal kivernék a kezéből, akkor incomplete pass. Miért és értem ezt a szabály, vagy csak úgy nem látja a különbséget. Nem tudom, nem volt pontosan itt egyértelmű, vagy nem tudom, nekem igazából annyira nem mozdok lázba ezek a szabály dolgok, így van és kész, de hogy ugye elkaptad, nyilván, ha nem kaptad el, akkor incomplete, ez szerintem nem kérdés, ha megvolt az elkapás, akkor complete, és onnan visszalöknek, akkor miért ne kapnád meg egyébként az előrehaladás pontjánál, szóval
most nem tudom, hogy van megfogalmazva a szabályzat, de valami olyasmit lehetne, hogy ugye az segítik elő, hogy ahol a legelőrébb voltál egy helyzetben, onnan jössz.
Hát persze, hogy felkapnak, azt hátra visznek, az már, és akkor leraknak az endzone, saját endzone-ba, akkor az nem safety, tehát hogy az,
igen.
Az ilyen néz neki. Úgyhogy szerintem ez így, nem tudom, rendben van, vagy nekem így nincs ezzel a szabályjal a problémám, de nekem általában a szabályokkal nincsen problémám, csak így van és kész, de ja.
De végül is ez fordítva is igaz, amikor még épp, hogy nem fújnak bele, mert hogy még van előre haladás, aztán hirtelen benyomják még 5 yardot, vagy 10 yardot adott esetben. Super Bowl-ról láttunk erre példát. Ez ennek a másik verziója. Nekem sincs ezzel egyébként problémám.
Van másik sportág, amit nagy figyelemmel követtek? NBA, foci, tenisz, stb.
Nagy figyelemmel nem. Én Forma 1-et szoktam még nézni. De azt is csak akkor, hogyha mondjuk itthon vagyok, vagy ha nincsen jobb dolgom, vagy például mivel én keltem a kakast itt nálunk, ezért az ilyen japán és más keleti országokban lévő nagydíjat, amik hajnalba kezdődnek, azt megnézem, de azt sem követem akkor a figyelemmel.
Én a teniszt úgy, ahogy, de azért az is túlzás, hogy azt nagyon-nagyon közelről követném, de azt azért úgy relatíve. Fociban, a labdarúgásban, így a világeseményeket azért mindig nézem, VB, azért azokat mindig bekapcsolódok, meg azokat rendesen követem, amúgy meg inkább így legtöbb sportból magyar válogatott az eseményeket azért igyekszem valamennyire megnézni, amennyire lehet, de azért általában az idő már nem annyira engedi így családapaként, erre már azért kevesebb időm van, meg affinitásom, meg kedvem, úgyhogy igen, azért Régen sokkal több volt, mert régen rengeteg focit néztem, labdarúgást, meg teniszt is, meg tényleg minden kézi meccsek, válogatott kézi meccseket, meg mindent, most már azért azokból is elég keveset, úgyhogy igen, kicsit lemorzsolódott ez a sportnézés az életemben.
Nekem nincs is kábel tévém, szóval nem olyan nehéz lemondani.
Nekünk még van, de nem tudom minek, mert igazából évente, hogyha nem tudom, 5 órát nézzünk, akkor már lehet sokat mondom. Snookerista kérdése jönnek. Mahomes lehet jövőbeli gótként apostrofálni, vagy még korai?
Igen.
Lányik igen.
Lehet.
Igen, szerintem is. Ugye, mert mondtam is többször, hogy szerintem nem volt még nála jobb irányító az NFL-ben. Oké, mióta nézem. Nyilván arról nem tudok hitelesen nyilatkozni, mielőtte volt, de hogy szerintem Mahomes a legjobb irányító, aki valaha volt, hogy most ez gyűrűben is megmutatkozik-e, jó úton halad, tehát az biztos.
Igen, majd abszolút.
Nem lesz egyszerűbb beérni, mert nagyon sokáig játszott, és meg minden. Lehet, hogy Mahomes nem akar azért 45 évesen játszani, mert egyáltalán nem megszokott ez, és lehet nem is fogja bírni, de lehet, hogy hamarabb beéri, hát a Bradynek volt az előtt egy 8-10 éves Super Bowl nélkül időszaka az első 3 gyűrűje után, hogyha Mahomesnak ez nem lesz, akkor azért jó esélye lehet, hogy beérje. Most nyilván attól függ, hogyan kezeljük a gótot, hogy a legsikeresebb, vagy a legjobb. Szerintem az utóbbiban Mahomes a gót.
Nem,
ha...
nem csak Mahomes van Brady előtt, hogyha az utóbbit nézzük, de ez már tényleg nagyon...
Hát az már... Abban már nem tudom, hogy egyetértek, de... Ja.
A kérdés úgy hangzott, hogy lehet-e? Ha ilyen ütemben halad, akkor igen. De amúgy meg jelenleg még mindig Brady az all time.
A liga miben reménykedhet, ha Mahomes az egyik leggyengébb elkapó sorra is megnyerte a Super Bowl-t?
Ilyen kérdést. Nem tudom, miben reménykedhet. Mondjuk csináljanak jobb edzőket, vagy nem tudom.
Szerintem túl van fújva ez egy kicsit, hogy ennyire rossz elkapókkal is megnyerte a Super Bowl-t. Nem, hogy nyilván ez így egy tény, de hogy azért ez nagyon minimális dolgokon múlik. Tehát, hogy igazából a narratíva elég el tudja a Super Bowl-nál vinni a dolgokat, a gondolatokat. Tehát persze nyert a Chiefs, de azért nagy szerencséjük volt a special team bénázás a Niners-től. Volt 7 fumble meccs, 6-ot a Chiefs szedett össze, tehát azért első 8 támadásukból egy TD volt, az is mellett 16 yardos drive volt, és kaptak egy ajándék TD gyakorlatilag ezzel a pánttal, szóval azért egyáltalán nem volt ez egy egyértelmű győzelem, nyilván hát hosszabbításod, meg 10 pontos hátrányból fordítottak, szóval meg az offense nem hasított a playoffban, azért a védelem vitte hátán inkább a csapatot, ami meg annyira nem fenntartható, meg azért várható visszaesés amúgy is, de hogy az, hogy Jones vagy Sneed, vagy mindkettő, inkább vagy, valamelyik távozik, azt is lehet, hogy megérzik majd, szóval ha ugyanilyen marad az elkapósor, akkor azért azt tippelném, hogy jövőre nem nyerik meg a Super Bowl-t, de azt se gondolom, hogy ugyanilyen marad az elkapósor, úgyhogy azzal meg kompenzálják a többi visszaestést.
Majd az lesz a vízve azt, hogyha Reed már nem lesz a Chiefs vezető edzője. Ott kíváncsi hát leszek dolgokra.
Hát igen, de az meg ki tudja, mikor lesz. Mert azért tegykálták itt a National médiában a visszavonulását, de akik a csapat közelében voltak, mind azt mondták, hogy nem is gondolkozik ilyenben, közelében sincs a visszavonulásnak, úgyhogy igen, ez még azért lehet egy hosszabb időszak. És hát mindenki is vonul a vissza, hát még itt esélye van elég sok jó dologra, gyűrű szempontból. Jó, nyilván mindenkinek más a motivációja, szóval nem azt akarom mondani, hogy hülye lenne visszavonulni, csak hogy azért az is egy elég jó motiváció, hogy most lehet, hogy a három gyűrűt még sosem szervezett senki egymás után, azért elég jó motiváció arra, hogy visszatérjen valaki, meg hát utána is minden egyes év
bajnok esélyesek. Az csak egyszer lehet.
Oké,
utána már nem lesz zsorba három.
Ez így van, de minden évben Super Bowl esélyesek, úgyhogy azért az nem egy rossz kiindulási pont. Ki a legtúlértékeltebb és a legalulértékeltebb irányító szerintünk a ligában? Ő mondott példát egyre, szerinte Jimmy Garoppolo a legtúlértékeltebb, leginkább túlértékelt, a leginkább alulértékelt, pedig Kirk Cousins. Te hogy látod?
Ez a Garoppolós érdekes, mert én rá nem gondolnék semmilyen szempontból se az, hogy túl satyalul értékelt, helyén van kezelve. Főleg így, hogy eltiltotta magát a kis padon, mindegy. Én azt írtam föl, nem szeretem ezeket a listákat, meg nem szeretem ezeket az összehasonlításokat, viszont én inkább nem így az általános vélekedéshez, hanem inkább a saját kis szűk FK közösség véleményéhez igazítom magam. Nem a túlértéket az Herbert, ezt már többször mondtam, hogy én azért top 5-ben magabiztosan nem feltétlen tenném be, még hogyha most nyilván jönne a kontra, akkor mondjak 4 jobbat, lehet, hogy nem tudnék, de én őt annyira nem. Nem érzem azt, hogy akkora magas polcon kéne tartani, mint amennyire mondjuk te tartod számon. Lesz köztük ellentét. Itt vagy még?
Itt
persze. Szintem rám raktad.
Nem. Hát ugye, tehát azért az a kérdés, hogy tehát azért nehéz a túlértéket, meg a lértéket meghatározni, mert hogy lőjük be, hogy hogyan értéked, tehát mi az értéke a játékosnak, mert az, hogy én hogyan értékelem, vagy te hogyan értékeled, azt meg tudjuk mondani, de hogy ez a nagy közönség hogyan értékeli, azért ez egy elég lehetetlen dolog így megfogni. Szóval szerintem például Herbert alul értékelt a legtöbbek szemében, de ez azért van, mert
nálad egy túlértékelt.
Lehet, tehát hogy nyilván teszemedben lehet, hogy túlértékelt, mert te csak a 8. legjobb irányítónak tartod, én meg a 4., és én meg úgy gondolom, hogy a legtöbben a 8. irányítónak tartják, és én meg a 4., akkor szerintem Herbert alul értékelt a legtöbbek szemében, de nyilván ez attól függ, hogy én hogyan gondolom, hogy mások hogyan gondolkodnak, ami egy viszonylag lehetetlen folyamat, de persze attól még válaszolunk a kérdésre, csak hogy ez egy nehéz így megfogni, szerintem.
Akkor hát az alulértékelt a Herbert.
Hát az egyik. Én hoztam, hogy 5 nevet az alulértékelthez, de...
Atyadják. Egyet. És ki csak a túlértékelt nálad?
Hát, azt nehezebb volt egyébként, mert nem tudom, Tua, de... Vagy Pördi, hogyha a Niners fanok véleményét nézzük, akkor ő túlértékelt, de szerintem azért legtöbben nem gondolják róla, de túláról sem gondolom, hogy legtöbben azt gondolják, hogy ő egy top 10-es irányító, de azért lehet csak én élek a kis világomban, és azért azt gondolom, hogyha így az egész világ NFL nézőit nézzük, akkor szerintem Tuát magasabbra tartják, mint én. De az tényleg azért nehéz, mert most mit számítunk Tua értékének a 10. irányítót, akkor nincsen sokkal végül is túlértékelve, mint szerintem is, amit tudom én, 14. 5. de hogy...
Én Tua kapcsán is azzal találkoztam, hogy mindenki csak fikázza, úgyhogy nekem...
Hát igen, tudom, ez, de ezért vagyunk egy bubble-ben ilyen szempontból most, amit tudom, a Discordon, akik vagyunk, az is egy viszonylag kisebb közösség, de ha meg azt nézzük, hogy akkor mondhatjuk Pördit is, aki szerintem csak a 12. legjobb irányító, és még ha azt nézzük a szerkesztőségén belül, még én magasabb itt vagyok talán velem, mert tudom, hogy beszélgettünk, inkább 15-re rakták a legtöbben, de hogy ugye rengeteg komment jön, hogy annál ő sokkal jobb, szóval ezért a túlértéket szerintem nehezebb, nekem az alulértéket könnyebb volt, hozhattam, ugye hoztam Herbertet is egy kicsit, egy Prescott szerintem alulértékelt, mert a legtöbben nem gondolják top 10-es irányítónak, sőt.
Igen, beszéltünk erről.
Igen, szerintem Gino is alulértékelt, mert szerintem egy simán egy top 15-ös irányító, bocsánat, és szerintem őt sem gondolják ilyen jónak. Jared Goff, Baker Mayfield, Kyler Murray is szerintem jobb, mint ahogy a legtöbben őket gondolják, szóval ja, de ez megint tényleg olyan, hogy nehéz megfogni, hogy mihez képest.
Na, én olyat hoztam, akit te nem soroltál föl.
Nagyon jó.
Ugyanis ugye linkeltetek már be, azt hiszem kétféle ilyen QB listát is Discordra, meg nézegettem még párat, azt nem mondom, hogy az összeset, amit kidobott a Google, és azt vettem észre, hogy Joe Burrow-t egyre inkább rakják így 7, 8, 9, 10-re,
ilyen szerintem az a részre a sérülés, tudom, hogy például a Ringernél, meg azt hiszem a 33rd teamnél és a sérülése miatt volt egyébként hátrébb, szóval azt is nehéz megítélni, hogy mi. Na mindegy, bocsánat.
Lehet, az indoklásokat nem olvastam el, csak gyorsan akartam egy ilyen mini referenciát, hogy mi számít mondjuk egy ilyen átlagos listához képest. Én vele vagyok úgy, mint te, Herberttel, hogy ő nálam abszolút top 5, kérdés nélkül. És azért furcsálottam, hogy egyre csak lejjebb csúszik ezeken a listákon.
Nem, ő meg lehet egy icipicit hajszállal túlértékelt, mert én meg pont azt láttam, hogy a legtöbben, de ez megint a bubble-ömben, tehát hogy valószínűleg azért is van a legtöbben top 3 irányítól gondolják, én meg csak top 5-nek. De ez nyilván már kicsit szőrszálhasogatás. Szóval igen, de ja, ennyi. Melyik csapattól várjátok jövőre a legnagyobb visszaesést? A snooker is tegyek itt az Eagles-től, úgy gondolja, hogy a top 10-be fognak húzni.
Egyet értesz?
Nem. Top 10-re nem. Mit számítunk visszaesésnek?
Na igen. Nekem is ez volt a nehéz.
Hát, hogyha az egész éves mérlekhez képest, akkor lehet, hogy az Eagles valamennyit vissza fog esni, bár a szezon végi 7, mert 11-6-hoz olyan képest, nagyon sokat szerintem nem.
Szerintem se. Ez az NFC még mindig gyenge.
Igen, meg az igaz, hogy mindig azért jó összességében, szerintem, főleg most koordinátor cserék azért jónak néznek ki, nyilván majd meglátjuk, de azért top 10-es picket azért azt nehezen látok. Azt, hogy ilyen 9-7-re, vagy mi 9-8-ra, azt azért látok képzelni, az két győzelem visszaesés, azt egyébként simán benne van szerintem a pakliban.
Jó, csak az azért nem a legnagyobb.
Hát igen.
Tehát, ha a kolléga tényleg top 10-es pikre mondja, akkor az tényleg a legnagyobb. Mert 11-6-ról top 10-be visszamenni, az
jó eséllyel, igen. Szerintem annál magasabb azért a padlója a csapatnak.
És akkor kit hoztál? A kiket?
Hát ugye ez nehéz. Én a Browns-t hoztam igazából, mert a védelem az gyakorlatilag fix, hogy nem lesz ilyen jó. Tehát az OV, hogy történelmi magasságúban lesz, mert ilyen nem létezik. és ez vitte a hátán a csapatot. Nehezebb sorsolásuk lesz ugye így a második helyes évzárással, és hát Watson lesz az irányító, akivel én nem tudok bízni jelenleg, hogy ő jobb lesz. Úgyhogy én a Browns-t hoztam, nyilván ez még nehéz, mert most indult, tehát most láttuk azt, hogy milyen csapatok voltak, és azért nem volt olyan nagy túlteljesítés, mint tavaly a Vikings, tehát olyat azért idén szerintem nem láttunk. Úgyhogy igen, én a Browns, mert szerintem a védelem azért nagyot fog, relatív nagyot vissza fog esni. Most ez azt jelenti, hogy a történelmi magasságokból csak a top 10-ben lesznek valahol.
Jó pick a Browns, már csak azért is, mert hogyha Burrow visszatér, akkor a Bengals is visszatér, és ugye tavaly, ha jól emlékszem, mind a két meccsükön Burrow nélkül
játszottak
egymás ellen, én se, úgyhogy ezt engedjük is el. De végül nem őket hoztam, hanem három olyan csapatot, akik közül nem tudtam eldönteni, mert mindegyiket kb. Így azt mondom, hogy négyel kevesebb győzelme lesz jövőre, és annál nagyobb visszaesést
nem komoly, igen.
Láttam senkibe. Ez a három csapat nálam a Saints, mert ez az idősek otthona, ez nem tudom, hogy meddig tudja ezt fenntartani, főleg, hogyha Loomis úgy rasztal, ahogy az utóbbi időkben, úgy nehéz lesz. A másik a Dolphins, ott is kicsit félek attól, hogy mennyire lehet megdönélre azt mondani, hogy a mini Senehen, hogy ez mennyire volt csak egy kifutott év, mennyire fog akár az visszaesni, mennyire fog a
védelem visszaesni. Szerintem azért ez már két év volt szerintem, úgyhogy az talán kevésbé. Most például a free agentek nem állnak jól cap space-szel meg szabadítottak el, szóval ilyen szempontból ők azért ilyen szempontból validak lehetnek. Én mondjuk eléggé bízok meg Danielben, hogy az offenzió lesz, de egyébként értem a gondolkodást.
Minden támadó falat írtam, hogy azzal mi lesz, mert Tuának az kell. Amelyikül nem lesz itt semmi, és onnan azt hiszem kiesik Williams, kiesik Hunt, úgy tudom, hogy free agentek, az biztos. Több
meg mélységben, még azt hiszem két sere van, akinek lejár a szerződése.
Ugye Armstead is most így elhúzta a mézes, hogy nem biztos, hogy folytatja, itt meg tudok érteni, mert az egészség fontosabb. Úgyhogy érdekes lesz az a Dolphins is, és nekem a harmadik a Raiders, akiknél nagyon csalódott vagyok azzal, amilyen irányba haladnak most a dolgok, és amennyire akarták Pierce-t, hogy hosszabbítson, hogy trader fenyegettek, meg ilyenek, szerintem biztos, hogy visszaesés lesz. Nyakamat rámerem tenni.
Hát igen, az nehéz, mert...
Ugye nincs irányító, azunk a másik.
Hát igen.
Az... Halkan megjegyzem, de...
Ez egy nagy probléma, valóban. Jó, valamit majd ott is kitalálnak, csak hát egyőre ott is nehéz megmondani, hogy itt... Érdekes, hát azért az nagy visszaesés a 4-4 győzelemre, azért az komoly visszaesés is lenne. Ha azt nézzük, de oké. Látjuk. A Saints-nek is van egy egész normális padlója összességében, mert nem lesz jelentősen rosszabb a keret, mert megint tolják maguk előtt ugyanezt, és jobbak nem lesznek.
Megmarad ugyanez a keret, oké, csak mindenki idősebb lett.
Hát igen, csak ez inkább, tehát inkább szerintem ez egy lassú leépülés náluk, mint sem egy ilyen gyors beesés, de az is lehet, meg érdekes lenne. De nem rosszak egyébként. Nyilván a Raidersnél nehezebb, mert alacsonyról kellene nagyot esni, mert ugye a Saints is csak egyel volt fölöttük, szóval.
Igen.
Ja, jó. Még egy kérdése volt Snookeristának. Összetett kérdés, de hogy mi kell az, hogy egy fiatal játékos mondjuk kikerként kiusson itthonról egy amerikai egyetemre, bombázni kell az egyetemeket videókkal, hát ha valamelyik esélyt ad, ennek fel nem is kérdezi, mert az még távolibb. Erre gyorsan annyit reagálnék, hogy ugye leginkább azt kell, hogy kint járjál gimibe, mert most ugye több magyar srác is kapja már az ajánlatokat, akár Power 5 csapatoktól is, úgyhogy az elég jól hangzik. De az, hogy itthonról nem voltál kint egyáltalán, hát az igen, azért az egy szinte lehetetlen feladatnak tűnik. Azért ezt hamarabb be kell kezdeni, tehát már ki kell menni egyetem, vagy egy gimnáziumba is, és ott játszani, és akkor azért van esély bőven arra, hogy egyetemen focizzanak a srácok.
Hát vagy legyél Premier League gólkirály, mint a Harry Kane, itt aztán azt mondják, hogy ha visszavonulsz, várunk szeretettel a imádott ligánkba, meg lehet oldani.
Ez is lehet. Petyka kérdései jönnek, kicsit Chiefs-centrikusak, Chiefs szurkoló. A Chiefs az elmúlt években inkább a lassú és megfontolt építkezés híve volt, és hogy már ti is fogalmaztatok korábban, nem igazán nyomták fullba a win-now módot. Szerintetek idén van esély arra, hogy kicsit agresszívabbak lesznek, és mint pénz, mint jövő évi draftpikkek beáldozásával rámennek egy kicsit jobban a win-now-ra, hogy meglegyen a történelmi csinálban harmadik bajnoki cím, vagy inkább marad a korábbi évek hozzáállása?
Én azzal nem értek egyet, hogy a Chiefs eddig nem volt agresszív.
Hát az utóbbi két évben, de tavaly a 20-at, 20-at legtöbbet költötték a keretre, azért az szerintem nem mondható egy nagyon agresszív dolognak. Szerintem a Tyreek Hill cserével az utóbbi két év az nem mondható egy ilyen win-now-ra épülésnek. Azt értek kettőt, de hogy
igen,
nem érzem annak.
Akkor máshogy értelmezzük az agresszívet, mert hogyha valóban úgy értjük, hogy mennyit költenek, akkor igen, akkor nem voltak azok. Nálam az agresszív az inkább, lehet, hogy akkor én értelmezem félre, de például, amit mondanám, felhoztad azt a hírtrédet, nem biztos, hogy sokan megmerték volna lépni, főleg úgy, hogy látjuk, hogy mit hozott a Chiefs-es időszakában hír, mit hoz azóta.
Tehát nem persze, hogy nem, de nincs másnak Mahomes-a, tehát hogy azt csak Mahomes-a tud meglépni, kb.
De hoztam még azt is, hogy Matthew-t is viszonylag meglepő, hogy katolták, pedig a védelem vezére volt, ugye együtt jött Spagnolóval, ketten együtt húzták fel a védelmet kis túlzással, nyilván túlzok most egy kicsit, hogy fontos eleme volt, mégis megmerték lépni azt, hogy kiteszik.
Orlando Brown is.
Igen, egyébként. De mondhatjuk azt, hogy Javon Taylorért is jó.
Az hát, igen, az a dupla, tehát hogy a Orlando Brown helyett Javon Taylor azt egybe kezeltem.
Én nem mondanám azt Veach-re, hogy ő óvatoskodik. Tehát vannak olyan húzások, amit elsőre nem értünk, néha másodjára se. Van, ami persze nem jön be, lásd Taylor, de a többinél nem esik vissza. Oké, hogy ez kell egy Mahomes, kell egy Reed, kell egy Spagnolo, én ezt értem. De nem gondolom azt, hogy ilyen óvatoskodó.
Nem az igazán, hogy óvatoskodó, tehát az tényleg nem egy jó szó, de hogy amit csinál, az ugye nem egy win-now filozófia vagy gondolkodás, hanem egy folyamatos megújulás valamilyen szinten, hogy nem az, hogy aki jó volt nálunk, azt akkor fixen megtartjuk és megfizetjük és kiöregszik valószínűleg, hanem igyekszik azért frissíteni, meg változtatni. Még nyilván az egyértelmű bevállalós, csak nem úgy, ahogy egy win-now csapat tenni, tehát mondjuk ahogy a Rams csinálta, vagy ahogy a Buccaneers csinálta, amit tényleg nyilván rámenne, hogy a Saints, nem egy jó példa.
Vagy a Cardinals.
Igen, az is egy jó példa. Szóval igen, nem egy win-now, de abban értek, hogy nem egy óvatoskodó, tehát az biztos, hogy nem az. Csak nem is tényleg egy win-now dolog. Hogyha most a konkrét idei évre akarunk, akkor szerintem nem fognak megint nagyon win-now-ba menni, de azért ez a three-peat, ezért ez elég vonzó dolog lehet, például, hogy főleg, hogy itt Kelsey jövőre tényleg visszavonul valószínűleg. Nem hiszem, hogy extra agresszívek lesznek, de azt azért ugye el tudnám képzelni, hogy átalakításokat Jones-t és Sneed-et is valahogy megtartják, és még hoznak egy elkapót, ez már szerintem Chiefs mércével egy win-now dolog lenne. Nem gondolom, hogy ez meg lesz, vagy ezt fogják csinálni, de ezt azért nem tartom elképzeldet ennek az idei évet nézve, főleg tényleg úgy, hogy az a zsinórban három, ez tényleg egy olyan dolog lenne, ami történelmi.
Én biztosra veszem, hogy Sneed és Jones marad. Tehát én ebben
igen?
Én szerintem biztos.
Én úgy tippelek, hogy csak Jones egyébként. Én most arra tippelek, hogy Jones marad és Sneed megy. Ezt meglátjuk.
Amikor behoztat, hogy mivel lehetne ezt az agresszivitást meg ilyeneket kiváltani, akkor már a nyelvem nem volt, hogy bemondom, hogy megtartják mind a kettőt, amire
az már az, számítunk. Szerintem az már agresszivitásnak számít amúgy, főleg az ő mércéjükkel.
Meg ő nem fél kivágni pontosabb embert, tehát ugye én Reed-et hoztam most is, meg az egyik cikkbe is, amit így vártunk ilyen, kiket katolhatnak, ott is bedobtam ilyen meglepő névnek Reed-et, én szerintem simán meglépi így bedob pár fontosabb elemet a busz alá, csak azért meg legyen Sneed és Jones, nem tudom hibáztatni egyébként ezért.
Ja. Rövidebb kérdés meg, hogy melyik két csapat off-season tevékenységet várjuk a legizgatottabban, és miért?
Hát, most a Packers-ét kifejezettem, mert szerintem költeniük kellene, túl sok a fiatal, muszáj veterán erőket, és én nem hiszek abba, hogy valaki töretlenül bízik abba, hogy a saját draftrotjaiból végig kihozza az állatot, mert nem hiszek ilyen kontinuitásban, főleg nem a Packersnél. Úgyhogy őket mindenképp, és hát nyilván azok az érdekesek még, akik irányítót keresnek, beszéltünk már ugye többről is mostani kérdezfelelekbe, de ezeket meghagyom neked, és hozom a Titans-t. Mert nem az a másik.
Az jó.
Érdekes.
Ez érdekes. Igen, neked ilyen sok pénzük lesz, meg minden, ez egy érdekes.
Meg ugye most egy teljesen új alapokat raknak le, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek. Én kicsit ilyen bengászos szemléletet is hoznak, szóval én szárom.
Szerintem, hogy te nyilvánvaló válasz a Bears egyébként, mert sok pénzük van, 1/1, 1/9 field, azért az egy elég sok felé mehet még ez a dolog, meg sok minden fog történni a Bears-el, szóval ez ott vettem a nyilvánvaló válasz. Csak nálam a Chargers, amúgy ugye beszéltünk már róluk, szerintem az érdekes döntések elé néznek itt nagy nevekkel, meg a drafttal is, meg hogy hogyan hozzák össze itt valamilyen szinten újjáépítést, valamilyen szinten nem, ki tudja, hogyan gondolják ezt az egészet, szóval nekem az érdekes lesz. Tehát ezt én is hoztam egyébként egy ilyen plusz egynek, meg a Commanders ott is sok pénz van, irányító, mondjuk az inkább az, hogy melyik. Meg hát a Patriots az irányító döntésével, vagy egy pár három döntésével, meg az irányítóval, azért is egy érdekes sztori lesz szerintem.
De azóta, igen. Azóta, hogy kikerültek a vezetőedzők, hogy ki kit vesz át, az azért sokat dobott nálam. Tehát én például a Commanders-t is vártam, így a szezon előtt, meg a Petszet is. Annyira nem vagyok elégedett, hogy továbbra is izguljak.
Lehet, hogy elég hosszú lesz az adásunk, úgyhogy szerintem vegyük ketté, és akkor ez volt az első rész, és még a héten akkor jövünk egy másik adás, úgyhogy most elköszönünk, de jövünk még a többi kérdéssel a héten, úgyhogy addig is először is sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.